Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Mai délelőttön majd látni fogjátok, hogy kicsit a technikát is bevetjük, hogy könnyebben, gyorsabban tudjuk a gondolatokat átgondolni. De az alapigénket először lapozzuk fel Jelenések könyve 3. fejezet 10. versében, versénél. Kérlek benneteket. Jelenések könyve 3. fejezet 10. versénél nagyon jól ismert ige, és kicsit erről fogunk közösen gondolkodni, hogy ez hogy fog megvalósulni, hogy valósulhat meg a mi életünkben, amit a Filadelfiai levélben már megígért Jézus az övéinek. Ez így szól ez az ige, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, vagy álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, mely az egész világra eljő. Ismertük ezt az igét. És a mai alkalommal arra szeretnénk közösen eljutni, és szeretnék néhány gondolatot fölvetni, mert hatalmas a téma, hogy hogyan tud Isten megtartani bennünket a megpróbáltatás idején, ami az egész világra eljő, és szerintem ti is úgy érzékelhetitek, hogy már elkezdődött ez a megpróbáltatás az egész világon. Ahogy jöttem reggel Veszprémből az autóval, kétszer is volt szerencsém híreket hallgatni, és mivel kezdődött a Kossuth Rádió híre is, ugye azzal, hogy Marokkóban hatalmas földrengés történt az éjszaka, már 700 halálos áldozata van, 7-es erősségű földrengés, és még rengeteget keresnek eltűnteket. Marrakesh környéke, Casablanca környéke, tehát a marokkói földrengés is egy figyelmeztetés. Ugye Jézus szavai szerint, hogy majd mindenfelé lesznek földindulások, éhezések, járványok és a többiek. De a következő hír mi volt? Aki hallgatott reggel rádiót? A görögországi árvizek. A görög elnök is azt nyilatkozta, hogy ilyen még nem volt Görögországban, amilyen árvizek vannak. Egy nap alatt... Egy évi csapadék hullott le Görögországba, Görögország középső részére. Hát ugye a mediterrán vidéken, ez is a szélsőséges időjárási viszonyokat jelenti a klímaváltozás miatt, de ez csak a ma reggeli hír, és nem akarom hosszan ecsetelni háborúk híreit és a többi. És most talán akkor húzzuk el a kamerát, és az első kérdésünk, hogy ugye ezek a válságok, ezek a természeti csapások és társadalmi jelenségek, ezek folytatódni fognak az elkövetkezendő időszakban, és azt, hogy mi sem fogjuk megúszni Magyarországon a klímaváltozást, ahogy most is érzékelünk belőle már valamit, és ez csak súlyosodni fog aszályokkal, esőzésekkel, nagyon hideg telekkel és nagyon meleg nyarakkal. Hogy vezetett ide az út? Csak röviden, hogyan jutottunk ide, aki a nyitott szemmel olvasgatja, vagy elolvasta az előző számot is, a következő kockát, ha megnézzük, akkor ott olvashatunk arról, hogy a világban egyébként ez a World Economic 2023-as januári számában lehet olvasni, mindenki megnézheti az interneten, hogy mindenképpen a globális ipari civilizáció évi 3%-os növekedéssel számol mindig, tehát gazdasági növekedés van, ahol Amerikában ez sokkal magasabb a szám, van, ahol nulla vagy mínusz, de globálisan a világban mindig növekedni kell gazdaságilag, mindig fejlődni kell, különben ugye leáll a gazdaság, vagy a profit és a nagy gyárak nem tudnak termelni. Tehát a világgazdaság ahhoz, hogy 3%-kal növekedjen éves szinten, a méretét 23 év alatt meg kell dupláznia. Tehát a 3%-os növekedés az azt jelenti, hogy a világgazdaság 23 év alatt duplájára kell nőni, nem mondunk most százalékot. Ehhez annyi energiára van szükség, mint az elmúlt 270 évben összesen. Szóval 23 év alatt annyi energiát kéne fölhasználni ehhez a növekedéshez, hogy 270 év alatt nem használtunk ennyit. A következő kockán látjuk, hogy ez mennyiben megvalósítható. 80%-ban még ma is fosszilis energiát használunk, ez csak felvezetése a problémáknak, tehát nem erről fog szólni az Isten tisztelet, ez csak egy tényszerű, az újságban is olvasható információk. A megújuló átálláshoz mennyi anyagára rendelkezik? Ugye ez a 80%-os fosszilis energia, az mennyi széndioxidot bocsát ki a levegőbe, ezt majd egy kicsit később fogjuk látni. Tehát, hogy a klímaváltozást ez továbbra is fokozza, jelenleg is, hogy ilyen sokat még elfüstölünk, elpüfögtetünk a légkörbe fosszilis energiát. De ahhoz, hogy átálljunk ugye az alternatív, vagy a bioenergia, vagy hogy is hívjuk ezt a megújuló energiára, át kellene hát a technológiát váltani, technológiaváltásra lenne szükség az iparban. Részből nagyon sok kellene hozzá, ebből csak 18% áll rendelkezésre, és a többi fém és kritikus anyagból is csak 10% alatti mennyiség van. Tehát az, hogy a megújuló energiára át tudjunk állni, elég kicsi az esély, tehát a 80%-os fosszilis energiá maximum 70-75%-ra csökkenthető. Mehetünk a következő kockára, mert majd mindjárt az igékre is szeretnék több időt fordítani, hiszen csak lássuk a folyamatokat. A széndioxid kibocsátás az elmúlt 270 évben a széndioxid 90%-át adta. 1950 után bocsátottunk a légkörben 50%-ot. Ja nem, a 90%-át 1950 után bocsátottuk a légkörbe a széndioxidnak. 50%-át az elmúlt 30 évben, tehát a 90%-nak durván, és azóta is ez a folyamat egyre inkább növekszik, hogy így mondjam, jelenleg is és a jövőben is a széndioxid kibocsátást nem lehet csökkenteni. Jan Bendel, aki az amerikai vagy angol egyetem professzora nyilatkozott, vagyis írt egy könyvet, ja, még itt ez van, igen. Tehát ezekből idézek egyébként, ebből a Jan Bendel angol egyetem professzorától, aki ennek a témának a nagy tudósa. És hát 18-ban jelentetett meg egy nagy tanulmányt, és abból ez azóta már 5 év eltelt, ugye, azóta még súlyosabb állapotok vannak. Hogy tényleg a széndioxid kibocsátással arányosan az 130 évben rögzített adatok alapján 18 legmelegebb évből 17 2001 után következett be. Tehát ebből is látjuk, hogy a széndioxid kibocsátás az növekszik és egyre melegebb átlag hőmérsékleteket produkál. Következő lesz egy különleges dolog, ezt szintén ebből a tanulmányból emeltem ki, amit az újságban olvashattok. Számos tudós nem értett egyet a híres IPCC által becsült, ugye a nemzetközi kutatóintézet által becsült szénköltségvetéssel, mert számításaik szerint az atmoszférában jelenleg meglévő széndioxid mennyisége már önmagában 5 fokkal emeli a globális hőmérsékletet, azaz nem létezik szénköltségvetés, hiszen már túl is léptük azt. Tehát, hogy már ami meglévő széndioxid mennyisége önmagában 5%-kal fogja emelni, és tudjuk, hogy az a kritikus két fok, amit szoktak emlegetni, beindíthatja a lavinát. A következő kép, ugye az a kérdőjel az ott fönt, hogy elkéstünk, az tehát ez jogos válasz, hogy elkéstünk. Elkéstünk azzal, hogy a Földet megmentjük a széndioxid kibocsátás csökkentésével, vagy a hőmérséklet, tehát meg tudjuk tartani a 2 fokon, azzal elkésett a jelenlegi globális ipari civilizáció. Még azért is, mert 3%-os növekedés mellett, ha 10 milliárdra felszalad ugye a a népesség növekedés pár év alatt, vagy évtized alatt. Ellátása ennek a 10 milliárdnak exponenciális mértékű anyag és energia felhasználást igényel, és mint mondjuk, hogy az anyag a fenntartható fejlődés bűvkörében csak 17% a rész, és 10% alatti a 13 a rész, 10%. Tehát nincs is hozzá megfelelő mennyiségű anyag és energia, hogy ezt a rengeteg embert majd ki tudja elégíteni a gazdaság. Mehetünk tovább. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ugye ez az exponencialitás, amit az utóbbi időben olvashattatok a 24.hu-n több tudóstól, Szatmári Őrstől, Szalóci Sándortól tanán, Gelencsér Andrástól, én Stumbíró Andrással készítettem interjút pár hónappal ezelőtt. Tehát az exponencialitást ő is elmagyarázta, és hogy ez az exponencialitás azt jelenti, hogy a növekedő mennyiségek minél nagyobbak, annál gyorsabban növekednek, a növekedés mértéke arányos a mennyiség nagyságával, de egy grafikonon fogjátok ezt látni egyszerűen, ez a növekedés, tehát, hogy ilyen hirtelen növekszik a mennyiség, ha ilyen hirtelen növekszik a mennyiség, akkor nagyon gyorsan fogy el tulajdonképpen az energia, és bocsátjuk a széndioxidot egyre jobban a légkörbe. Tehát, hogy így mondjam, nem ilyen szép, lassú, lineáris, ugye az exponencialitásnak az ellentéte a lineáris. A lineáris az lenne növekedés, hogy itt szép, lassan húzzuk tovább ezt a kéket, és körülbelül itt járnánk a második, harmadik egységnél. Ez a lineáris növekedés, a fokozat folyamatos szép növekedés, a mennyiség és az energia együtt. De ez az exponencialitás mit jelent? Ezt a következőben is elmagyarázta ez a Stumbíró Balázs nekem ebben az interjúban, hogy vegyünk egy poharat, amiben beleteszünk egy baktériumot, ami percenként osztódik, és a 60. percben tele lesz a pohár baktériumokkal. De igen ám, de nem lineárisan fog tele lenni a pohár baktériumokkal. Hányadik percben lesz a pohár félig baktériumokkal? Az 59. percben. Ez az exponencialitás, hogy gyűlik a baktérium, aztán hirtelen az 59. percben már 59. percben lesz a pohár félig baktériumokkal, még csak, bocsánat, 59. percben csak félig lesz, és mivel duplázódik, a 60. percben megtelik. Ugye most nem matekozzuk ki ezt a gyorsaságot, meg a mennyiség gyorsaságát. Viszont ha ezt visszaforgatjuk és kérdési formáljuk, hogy érzékeljük, milyen léptékű és gyorsaságú problémák vannak, amikor a pohár 97%-ban üres, mikor van mindössze 3%-nyi bacillus a pohárban? Az 55. percben történik. 5 perccel a vége előtt. Ma az 59. percen is túl vagyunk. Tehát az exponenciális növekedésnek a 59. percében vagyunk, félig baktériumokkal, de már túl vagyunk a fele poháron, és tized másodpercek kellenek a 60 másodperchez, és tele lesz a pohár. Évtizedek óta zajlik ez a folyamat, és most kezdik a történések elérni azt a sűrűséget, ami már az emberek inger küszöbét is átüti. Tehát, hogy nincs ilyen szép lassan, 270 év óta szennyezzük a légkört, és még elszennyezgethetjük néhány évszázadig, évtizedig, hanem itt most már az exponencialitás lép léletbe, és hamarosan betelik a pohár, hogy így mondjam, a jó Istennél is, hogy mi történik ezután, ha betelik a pohár. Itt van egy ilyen grafikon, ugye, ez is benne van az újságban, ugye jól emlékszem, az újságban láthattátok, hogy fogyasztunk, körülbelül a teherbírás, a fogyasztási teherbírás az itt tart, ugye? De amikor túl fogyasztjuk már, és már haladunk előre az időben, de már többet fogyasztunk, mint amennyit elbír a Föld és a légkör,
akkor következik egy túlhaladás, a fogyasztás elkezd, kell, hogy csökkenjen, mert nincs miből fogyasztani, ugye? Mondtuk a rész, meg az egyéb energia szükségletek csökkenésével. Ezt az angol ilyen overshoot-nak nevezi, azt jelenti, hogy túllövés. Túllőttük a célt, és egy darabig még lehet ezt a túllövést elviselni, ahogy csökken a fogyasztás, de a csökkent teherbíró képességgel egyszer csak jön az összeomlás, a kollapszus. Azt mondja, ugye a kollapszológia, az a kollapszus, az összeomlás gyakorlatilag hirtelen következik be, a pohár hirtelen megtelik baktériumokkal. És mi következik ezután? Itt most láthatjuk a következő képen körülbelül, hogy időben hol járunk. Azt a túlhaladást látjuk itt, körülbelül 1750 az ipari civilizáció kezdete, fogyasztottuk az energiát, pusztítottuk a levegőt. Itt ugye világjárványok, eljuthatunk a csúcsig 2030-2040-ig, de 100% mondja szinte a tudósok tömege, hogy a globális társadalmi összeomlás 2050-re várható. Tehát látjuk ezt a görbét, az emberi jólét mindig növekszik, növekszünk, több autó, több benzin, több széndioxid, több gyártás, több füstölés, püfögtetés a levegőbe, és aztán elérjük a platót. A platón még egy évtizedet ki lehet bírni, és hirtelen összeomlás történik. Hát ugye ezek komplex modellek, tehát modellezés, komplex rendszerek modellezéséből áll össze ez a nagyon leegyszerűsített grafikon, és akkor nézzük a Szatmári Őrsnek a nyilatkozatát, amit a 24.hu-ból olvashattatok, ezzel a címmel. Tehát ezt nem én találtam ki, ez volt a cím ennek a 24.hu cikknek, ilyen hosszú címe volt, korrekt számítás szerint 2050 körül jöhet az emberiség totális összeomlása. Nemzetközileg elismert evolúcióbiológus egyébként ez a Szatmár, tehát a világon mindenhol fölkapják a fejüket, és olvassák a tanulmányait, hogyha ő nyilatkozik. Csak ennyit a jelenről, vagy ennyit a helyzetről, a helyzet súlyosságáról és súlyosbodásról. Nem azért mondtuk ezt el, hogy most ijesztegessünk bárkit is, meg hogy van mondjuk egy 25-6-7 évünk, ugye? Nem ezért mondtam el, hanem ugye azért beszélünk erről, hogy fel tudjunk készülni. És nem összeomlásról beszél a Biblia, hanem Jézus második eljöveteléről, szabadításról. De amíg eljutunk Jézus második eljövetelének a szabadításáig, át kell mennünk nekünk is a válságokon, és az egész emberiségnek. Hogyan készüljünk erre? Ellen White már jókorán, sokkal korábban, jobb pár száz évvel ezelőtt, több mint száz évvel ezelőtt, ezt írta erről a helyzetről, amiben most élünk. Isten lelkének korlátozó, féken tartó hatalma lassan visszavonul a világból. A hurikánok, viharok, szárazföldi és tengeri katasztrófák szinte egymást érik. Az Isten fiának közeli eljöveteléről szóló jelek igen felszaporodnak körülöttünk. Már írta a múlt század elején, az 1900-as évek elején. És ezt is írja, 1891-ben. Az Úr felkér, hogy borzalmasan megrázza a földet. Minden oldalon bajt fogunk látni. A vég közel, a próbaidőre jár. És ez is egy nagyon megrázó idézet. Isten nem tartja vissza a sötétség hatalmait, az ember is szenved a fertőzéstől. Ezek a dolgok Isten haragja poharának cseppjei, melyek a földre szóródnak, és gyenge képviselői annak, amik a közeljövőben történnek, 1891, harmadik szemelvény gyűjtemény. Ez egy elgondolkodható kijelentés, ezek a dolgok Isten haragján poharának cseppjei. és aztán a következő képen pedig nekünk szóló bizonyságtételek, Isten csapásai már hullanak a földre, elsepervén a legdrágább épületeket, mint egy mennyből jövő tűzhú alatt által. Nem kellene, hogy a hitvalló keresztényeket ezek az ítéletek felébresszék? Isten megengedi ezek megtörténtét azért, hogy a világ felfigyeljen, a bűnösök féljék őt és reszkessenek ő előtte. Mondjuk nem ezt látjuk, ugye? Hát persze gondolkodnak már emberek egyre többet, és a magyar szakemberek, akiket így az előbb felsoroltam, azok nyilvánvalóan látják, hogy nincs megoldás, nincs környezetvédelmi megoldás, nincs globális megoldás ezekre a katasztrófákra. A következő képünk már átvezet arra, hogy nem megijednünk kell nekünk, mi az evangélium ismerőinek, nem ijesztegetni kell az embereket, hogy hát itt a világ vége, és mindenki rettegjen és reszkessen, mert elpusztul minden, hanem nekünk az ige alapján ezt tanácsolja Ézsaiás próféta, amit a két szombattal ezelőtti szombatiskolán tanulmányoztunk, részletesen ezt az igét. Az Úristen bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. És most én ezt szeretném tenni, hogy talán némi riadalmat és szorongást okozhatott az, amit a fölvázoltunk röviden az előbb, hogy milyen világban élünk, és exponenciálisan, hirtelen és gyorsan fog ránk köszönni egy még súlyosabb élethelyzet. És itt most a járványokról, meg a háborúkról, és a többiről nem is beszéltünk, de ennek következménye a klímaválságból fakadó migráció és egyebek, amik várnak ránk, de ebben már média tele van vele. Tehát ha valaki nézi ilyen podcastokat, akkor például a Friderikuszt, ha csütörtökön valaki meghallgatta a beszélgetést a Csepeli Györggyel, hát ezzel kezdődött, hogy itt most mi van már, hát már mindenki, hogy így mondjam, érzi, hogy valami nem jó. Valami rossz felé megyünk. Rossz irányba megy az emberiség. Nekünk viszont az a feladatunk, hogy tudjuk erősíteni a megfáradtat beszéddel. És akkor nézzünk abba a gondolatba, hogy mi hogy készüljünk, hogy mutassunk példát a készülésre. A proféciák alapján, még néhány ige alapján szeretnék néhány igét felvetni számotokra, és ennek óriási a témája, ugye, hogy mivel kell erősíteni a megfáradtakat. A következő igevers az első, hogy mi az, ami az első, és ez az első pont, hogy nekünk mire kell ügyelnünk nagyon. Ez az első pont, első ige, 1 Péter 5-8. Mit kell elsajátítanunk? Tehát így is mondhatnánk, mit kell elsajátítanunk nagyon a mai világban, az életünkben, hogy mi ne kapkodjunk, ne pánikoljunk meg, ne dőljünk be hamis híreknek. Semmilyen nyugtatgató, altató híreknek, hogy ráérünk arra még. Akkor mondtam vele valakinek, aminek most nem adtunk helyet, mert az már sok lenne, hogy a golfáramlattal is gondok lesznek hamarosan. Ugye erről is beszélnek többen, hogy a golfáramlat szép lassan megszűnik, és jönnek a 40 fokos nyarak és a 40 fokos, mínusz 40 fokos telek Európára. Ezt is egy pár évtizeden belülre jósolják, mert hogy már az évszázad végére jósolták, de úgy tűnik, hogy előbbre jön. Tehát nekünk nem kell pánikolni, nem kell megijedni, de az sem kell, amit én most hallottam egy gyulai testvértől, mert Gyulán voltunk az elmúlt héten, feleségemmel és sok testvérrel találkoztunk, és olyan testvérrel is találkoztunk, azt mondta, mondom, ezzel mit szólsz ez a golfáramlat leállás? Majd ha itt lesz, meglátjuk. Azt majd meglátjuk, nem kell ebben foglalkozni. Testvérünk mondta. Hát részben igaza van, hogy tényleg majd, ha itt lesz, meg majd, ha látjuk, akkor meglátjuk, de nekünk valahogy szerintem kicsit másképp kell viszonyulnunk hozzá, és nem az összeomlás fogja a világot elpusztítani, tudjuk jól,
de a válság jelek fogják a világ végét elhozni Jézus második eljövetelével. Na most ez az ige azért tartom rendkívül fontosnak, mert itt a józanságot kell mindannyiunknak megtanulni a mai világban. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvék itt elnyeljen. Azért mondom, hogy józanok legyetek, hogy szóval az ördög van, akit pánikba ejt, az ellenség, és akkor itt depresszió, meg halljuk, hogy mennyi klímakutató depressziós lett, meg a gyerekeiknek, meg ugye ez a Thunberg, ez a, milyen Thunberg, ez a kislány is, hogy
Greta
Thunberg is, hogy hát ő ugye nem depressziós, csak hogy nagyon sok depressziós fiatalról beszél, hogy sajnos mi lesz itt? Nekünk sem ráérünk arra még, majd meglátjuk, sem az, hogy jaj, most legyünk depressziósok, hanem józanok legyetek. Az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitelnyeljen. Tehát, ha józanok leszünk, ha józanok maradunk, akkor az ördög nem tud bennünket elnyelni. Ez egy nagyon fontos biblia vers. Nem, sem idegzetileg, sem lelkileg, sem fizikailag nem nyelhet el az ördög, bár szeretne, hogyha józanok maradunk. A következő ige, megnéztem a görög Balázs Károly görög szótárban, hogy mi az a józan kifejezés, és szofronizmos kifejezés van. A szofronizmos több változata a szofronó igéből, tehát a józan, meg a józanok legyetek ennek a szofronizmosnak. Felsorol a Balázs Károly ilyen, hogy szofronizmos szót használ a eszénél van. Amikor a gadarai ördöngőst meggyógyította Jézus, felöltözködve eszénél volt. Másik ige, felöltözve eszénél van. Szeretném mondani nektek, a józanság azt jelenti, hogy eszünknél vagyunk. Hogy észnél vagyunk. Tehát így is fordítja a Károly, hogy eszednél vagy. Bocsánat, hogy józan vagy, ugye? Hogy most ne az alkohol utáni részegségről beszéljünk csak, mert akkor tényleg elveszíti az ember a józan eszét, józan paraszti eszét. És akkor sok ige van még, sok ével szofronizmosnál, hogy eszesek, aztán itt is, hogy mértékletesek, józanok, józanságnak lelke, a szeretetnek, józanságnak és erőnek lelke, ugye a 2 Timóteus 1.7-nél. Majd egy kicsit itt még bele fogunk ebbe menni, hogy tehát azt írja a 2 Timóteus 1.7, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Azt kell, hogy mondjuk, talán amit itt Gitta is, vagy Gina is már említhetett az igazítésében, elmondtad itt is, hogy a józanság az lelki ajándék. Józanság lelki ajándék. A józanság lelkét Istentől kell elkérnünk, hogy ne essünk a végletekbe. Beszélgettem testvérekkel a vírusról, meg a Covidról, meg a vakcinákról, és hát annyira sokféle megközelítése van ennek a dolognak, hogy ez most honnan származik, és mi van ebben az oltásban, és itt kell a józanságot, és mi alapján tudjuk a józanság lelkét elnyelni, testvérek? Hogy nem a félelemnek lelkét, hanem a józanságnak lelkét elnyerni. És akkor menjünk a következő. Ugye, hogy a végidőnek az egyik rendkívül nagy jellegzetessége lesz, amire Jézus több a vastagon szedett részben kiemeltem, hogy mi lesz a jellegzetessége? A lelki részegség, vagy a helytelen gondolkodás. Azt mondja, de ne higgyetek. Azt mondja, nagyon sok hamis próféta támad. És nem csak vallási, hanem ez a self-made tudósok társasága. Most a csütörtöki riportban is nyilatkozza ez a szakember, hogy ez a kinevezem magam tudósnak, és akkor én is tudományos érveket, meg tudományos elméleteket osztok ki az internetre, és posztolok, és szóval az igazi tudomány, az igazi tudós, az igazán tudomány is le van járatva ma a világban.
a tudósok devalválódtak. A híres, tényleg nemzetközileg elismert tudósok is le vannak sajnálva, mert mindenki már mindenhez ért, ért a vírusokhoz, ért a nemzet, mindenki a vírusoknál mindenki virológus lett, meg nem tudom, a háború kitörésekor meg nemzetbiztonsági szakértő, vagy hogy mondják ezt a... Hirtelen mindenki tudta, hogy miért van háború, és ki az ellenség, és kinek kell drukkolni. Szóval, hamis proféták tömege támad, mondom, nem csak vallási alapon, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Azért emelem ki ezt, hogy még hívő embereket is be lehet vezetni egy utcába. A fake newsokkal, meg a konteókkal. Még a választottakat is be lehet vezetni, meg lehet vezetni. És itt van egy nagyon fontos mondat, hogy Jézus ezt íme előre megmondottam néktek ezeket. Azért, ha azt mondják majd néktek, hogy íme a pusztában van, ne menjetek íme, ne higgyétek, ne menjetek ki, ne higgyétek. Szóval Jézus azt mondja, legyetek józanok. Ne higgyétek. Ne menjetek ki, ne higgyétek. Minek higgyetek? Akkor menjünk a következőre. Minek higgyetek? Ne a konteóknak, ne a nem tudom milyen nagy híreknek, meg okosnak látszó embereknek. Igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillagkél fel szívetekben. Miért vetítjük ezt ki? Vagy miért hozom ezt az igét ide? Mert hogy mi a proféciákat kutassuk, és a proféciák alapján próbáljunk gondolkodni. A proféciák járják át a gondolatainkat. Több időt töltsünk a proféciák kutatásával, mint az interneten szörfözzünk és fedezzünk fel újabb és újabb szenzációs híreket. Persze, szörfözhetünk az interneten, meg érdekes dolgokat olvashatunk, de azt mondja, hogy itt ezt szeretném kérni, jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, a prófétai beszédre, és még nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Olyan sötétségben van a világ, olyan sötétségben van még az advent nép is, és sötétségben lehetünk mi is, hogyha a prófétai beszédre nem figyelmezünk, mint sötét helyen világító szövétnekre, nem virrad föl a szívünkben a hajnal csillag. Szóval nem fog Krisztus megjelenni, mint a hajnal csillag, vagy nem fog, nem csak hogy Krisztus, hanem a világosság, az igazság világossága, nem fog hajnal csillagként felkélni a szívünkben, ha nem foglalkozunk a proféciákkal. Miért beszélek erről? Mert én úgy gondolom, hogy a profétai beszédbe nem lehet belesújkolni konteókat, nem lehet összeesküvés elméleteket belegyártani. A profétai beszéd a nagy küzdelemről szól, és a nagy küzdelem pedig tudjuk, hogy ki között zajlik, és mi körül zajlik. Ebbe csak azért nem mennék bele, mert a következő kocka is tulajdonképpen igei, hogy azt mondja, a tanításra és a bizonságtételre hallgassatok, ha nemeként szólnak azok, akiknek nincsen hajnaluk. Tehát, hogyha nem a tanításra és a bizonságtételt állítjuk világosan az emberek elé, és nem a prófétai beszéd az, ami a mi üzenetünk, és arról beszélünk, akkor nem lesz hajnalunk. Mi lesz a következménye azoknak, akik hamis dolgokra ülnek fel, hamis dolgoknak ülnek fel, és gyártanak mindenféle elméleteket a válságról, meg a válság következményeiről? Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve, és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, és nézd fölfelé, és azután a földre tekints, íme mindenütt nyomor és sötétség és szorongatás éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. Tehát ez a folytatás ennek az igének, és mondom, hogy kell, hogy a prófétai beszédre hallgassunk. Ne engedjük, hogy ebbe az állapotba kerüljünk a nagy nehézségek idején. De ezt csak úgy zárójelesen
írtam be, hogy remélem, hogy itt nem tartunk, és csak hogy a végidőben, ha valaki nagyon beleássa magát ebbe a sok hamis hírban, amiben nagyon sok igazság van, de sok keveredés a hamissággal, akkor ide juthat. Na, mehetünk akkor a következőre, a második dolog, hogy amire nagyon kell figyelnünk, az a félelem. Hogy a világ a félelemben fog élni, és még bennünket is megkísérthet a félelem. Lukács 21-26-ban Jézus azt mondta, az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És most szeretnék nektek föltenni egy kérdést, mert a következő ige ugyan válaszol rá, de ne nyomj még meg a gombot, légy szíves. Csak kérdésként, hogy mi a félelemnek az ellenszere? Az ige szerint.
Szeretet kínzi.
Hát miért nem azt mondtátok, hogy a bátorság? Nem, a félelemnek nem a bátorság az ellenszere? Hát micsoda?
Hát ugye...
De hogyan? Igen, jól válaszoltatok, valószínűleg, hogy igen, nem mondok akkor újat, de ugye azért gondolkodtam el, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, hát én nem fogok elhalni, mert én bátor vagyok, én nem félek, ugye, hát kimegyek a sötétbe, sötét erdőn keresztül megyek, én egy bátor ember vagyok, én nem félek, ugye? Egyébként a szeretet adhat bátorságot, azt jól mondtátok, és akkor a következő ige tulajdonképpen itt van a válasz arra, hogy hogyan védekezhetünk a félelem és a ránk zúduló negatív befolyások ellen, és hogy miért ne féljünk semmitől, csak a Jóistentől. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Viszont itt van egy probléma. Ti elmondhatjátok magatokról, hogy nincs bennetek félelem? Semennyi? Semmi. Én nem félek én. Senkitől, semmitől, a jövőtől sem. Ugye, ha nem is félünk, de szorongunk. És tulajdonképpen miért félünk? És itt szeretném azt azért nagyon kiemelni. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. És ezt a kifejezést szeretném itt aláhúzni, hogy nem lett teljessé a szeretetben. Vagyis azt mondja, hogy lehetünk teljesek a szeretetben. Vagyis teljessé kell válnunk a szeretetben. És most feltenném azt a kérdést, hogy milyen szinten vagyunk a szeretetben. A szeretet gyakorlásában. Kezdjük csak talán a házastársunk iránt, a barátaink iránt, munkatársaink iránt, szomszédaink iránt, ellenségeink iránt, rossz akaróink iránt. Van olyan szeretet, ahol így elmondhatjuk, hogy még nem teljesek vagyunk az irántuk való szeretetben? Van. Még a házastársunk iránt még megvan bennünk talán az igazi szeretet, de ahogy megyünk kijebb, kicsit kijebb a körön, akik ártani akarnak nekünk, akik bántanak, akik betartanak, akik nem szeretnek, mondjuk így nem szeretnek minket, és ezt ki is fejezik, azokat is tudjuk teljesen szeretni? Azokat is tudjuk szeretni? Mert ha nem, akkor pedig még nem lettünk teljessé a szeretetben. És akkor fogunk félni. És akkor van okunk a félelemre, bocsánat. A végidőtől, meg minden mástól. Következő dolog, hogy itt van egy érdekes, ez a harmadik pont, tehát az első volt a józanság, a második a félelem elleni küzdelem a szeretet által. A harmadik pontban pedig, hogy mire kell felkészülnünk, és milyen világban élünk már most. Az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. És aki megint csak a mostani friss számok már belenézett a narcisztikus cikkbe, a narcizmusba,
Minthogyha azt köszönne itt ránk, az emberek magukat szeretik nagyon. De közben meg szeretet nélkül valók mások iránt. És inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ettől nehéz ez a világ, ettől nehéz az élet, és nehéz az emberi kapcsolatokat jól megélni. Mert a média és a mai világ egyszerűen ezt divattá is, hogy mondjam, egy korszellemmé tette, hogy engem imádni kell, engem nézni kell a Facebookon, lájkolni kell, hogy én szép vagyok, jó vagyok, okos vagyok, csodáljanak engem, hogy csodálni kell az embereket, csodálni vágynak, csodálják őket az emberek. És mindenkiben benne van egy kicsit ez, ahogy szereti, ha csodálják őt, szeretik, hogyha ha értékelik őt, ugye mindenki szereti, ha értékelik őt, de vannak emberek, akik nem állnak meg ilyen alacsonyabb szinten, hanem kiharcolják, állandóan harcolnak azért, hogy csodálják őket. És ezzel telik az egész életük, és borzalmas, nehéz emberek, nagyon nehéz. Ezért nehéz idők állnak be, amikor az emberek ilyen narcisztikus attitűdöt vesznek fel, és szóval emberi kapcsolatok tönkre mennek ezekkel az emberekkel. Nem is lehet velük kapcsolatba kerülni igazán. De erről most csak mondtam, hogy ez is egy kortünet. Hogy a szeretet az nem olyan, amit a sok ember gondol. Menjünk a következő kérdésre, és ez az utolsó gondolat, amit szerettem volna felvetni, hogy hát a szeretetben kell növekednünk, és elsősorban az adásban, a másik ember szeretésében, nem arra, hogy minket mennyire kellene, hogy szeressenek. Ugye nagyon sok ember harcol azért, mint mondom én is, tudok harcolni, és szeretem, ha szeretnek. De ezt, hogy mondjam, ezért ne harcoljunk, mert ez magától fog menni, ha mi tudunk szeretni igazán másokat. Jó? Tehát ezt jegyezzük meg, hogy ne harcoljunk azért, hogy bennünket annyira szeressenek, okosak legyünk, szépek legyünk, mindent megcsináljunk, hogy szeressenek, mert hogyha természetes módon szeretünk másokat, ha tényleg igazán szeretünk másokat, akkor ezt vissza fogjuk majd valamilyen módon kapni, lehet, hogy nem tőle, de másoktól. És az utolsó dolog, amire szeretnék nagy hangsúlyt helyezni, mert ez is egy végidős figyelmeztetés számunkra. Én úgy gondolom, Péter első levele, 3. fejezet, 14. 11. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek, az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szerítséggel és félelemmel. Ugye két igevers, de hatalmas mondani valóval. Vagyis elkerülhetetlen a végidőben a szenvedés az igazságért. Ezt nem lehet megkerülni. Vagy fizikai betegségek is megközelíthetnek, meglátogathatnak minket. Vagy egyéb támadások és lelki betegségek is megkörnyékezhetnek minket. Mert mi mások vagyunk, mint a világ. Mások. És ezt vállaljuk fel. De ha szenvedünk is az igazságért, lehetünk boldogok. Csak hatalmas kijelentés. Nem zárja ki a szenvedés a boldogságot. Ne zárjuk ki. Ha szenvedtek, nem lehettek boldogok. És a szenvedéstől se féljünk, azokból ne féljetek, se zavarba se essünk tőle a szenvedésektől. Tehát nagyon jön a nehézség, mondom. Mindenkit el fog érni a nehézség. Mi se leszünk kivételek. Ugye láttuk, hogy klímaválság, természeti, gazdasági válság, narcizmus, stb. De hogyan küzdjünk ez ellen, az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, tehát szentelődjünk meg, a szenvedésben az igazságért, ne a bűneinkért szenvedjünk, hanem az igazságért, szentelődjünk meg Istennel a szívünkben, és a legfontosabb, amit szeretnék a végidőben kiemelni, a legnagyobb evangelizáció. A legnagyobb evangelizáció az, hogy mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Mondhatni azt, hogy az a legnagyobb bizonságtétel, kedves gyülekezet, én úgy gondolom a végidőben, ha szenvedve is reménységről tudunk számot adni, a bennünk lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Isten félelemmel, igen, de szelídséggel, és nem ilyen kivagyi módon, hogy hát én nekem olyan reménységem van, engem nem érdekel ez a sok probléma. Szelídséggel és reménységgel, félelemmel. És testvérek, el lehet jutni, és erre akar a Jóisten bennünket elvezérelni a végidőben, hogy szenvedések közben nem panaszkodunk, nem szídjuk a rendszert, nem szídjuk a világot, hogy a Jóisten zúdítja itt a világra azt a sok bajt, és mi lesz velünk, hogy az emberek gondolják, és nem panaszkodunk, hogy mi nekünk is nehéz, meg minden bajunk van, már bocsánat, hanem mi a reménységről beszélünk, annak ellenére, hogy szenvedünk a reménységről. Na ez a világban ilyen nincsen. Tehát egy világi ember, ha szenved, akkor miben remény? Hát majd meggyógyulok, majd lesz valami. Mikor jönnek a válságok és nehézségek, és fizikai betegségekbe, lelki betegségekbe kerülünk, nehezedik az életünk is akár, mert a Jóisten ugyan megad mindent, de attól még nehezedhet sok minden. Megadja a szükségre valókat nekünk, majd biztosak lehetünk ebben, ha mellette állunk és megszenteljük a mi Istenünket a szívünkben. Azt mondja, ezen közben legyetek olyan hívők, kéri Péter apostol, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel, mindig legyen remény bennünk, és mindig tudjunk erről a reményről őszintén beszélni az embereknek, de őszintén. És persze nem dogmatikusan, hanem lelkileg, és arra nézve, hogy a Jóisten az őt szeretőket mindig figyelemmel kíséri, és segíti őket. Hát ennyit szerettem volna a mai alkalommal ilyen röviden megosztani veletek, hogy hogyan készüljünk fel az előttünk lévő még komplexebb és súlyospodó válságokra. Józanság, szeretet a félelem ellen. Mi volt a harmadik?
Szennyez időt.
Igen, hogy a... Ez igen, hogy ez a harmadik probléma, ezzel is szembe kell nézni, és nem csüggedünk el eközben sem. És a negyedik, hogy mindig reménységet tudunk adni. Nekünk tényleg így kell tudni a megfáradtat erősíteni beszéddel, hogy van reménység az örök életre, egy boldogabb életre, és hogy ezek csak átmeneti nehézségek, és a Jóisten fékezi a szeleket, ameddig ő jónak látja, de fel akar készíteni minket az ő eljövetelére, mindannyiunkat. Kívánom, hogy azzal az alapigével zárnám le a mai gondolatmenetünket is, amivel kezdtük, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljött.